ugye volt az 5000 embernek a megvendégelése, és ugye tudjuk, hát azt szoktuk mondani, hogy Jézus próbára tette a tanítványokat, amikor megkérdezte, hogy honnan lehetne némi kis kenyeret adni ennek a tömegnek, és hát a tanítványok azok nagyon két lábbal a földön járó emberek voltak, mert rögtön fejbe kalkuláció, hát egy olyan majdnem egy évi átlagkeresetből azért már sikerülne annyi kenyeret venni. Na ez nem azt jelenti, hogy nekik volt annyi, tehát erről szó nincs, de azért megvolt a megoldás. És érdekes, hogy Elizeus azért jobban válaszolt, mert amikor megkérdezi tőle a szellem, hogy megélednek ezek a csontok? Azt mondja, én nem tudom. Ő azért jobban válaszolt. A tanítványok azok meg mai gondolkodású emberek voltak. Mi nem tudjuk oldani, csak ez vagy az hiányzik. Aztán, hát ugye tudjuk a megoldást, azért Jézus valahogy készült, hogy tulajdonképpen a semmi is elég lett volna, de hát ha már éppen volt két kis kenyér, meg egy kis hal, hát akkor használjuk azt a keveset. Aztán utána azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek át a túlsó partra, és másnap reggel, amikor megjelenik a tömeg, akkor észreveszik, hogy nincs Jézus nincs itt, de nem jut be a hajóba a tanítványokhoz. Aztán kiderül, hogy mégiscsak ott van a túlsó oldalon. Erre aztán oda tódulnak. Akkor a János 6-ból a 26-27-et. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony mondom nektek. Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Az első versről egy keveset. Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok. Jézus munkálkodását jelek és csodák kísérték. Nagyon-nagyon élvezném a helyzetet, ha a mi hétköznapi életünket ugyanígy jelek és csodák kísérnék. Mert hogy ennek a lehetősége itt van bennünk, ha megtörtént, ha nem, ha hiszed, ha nem, teljesen mindegy. Amíg Krisztus benned él, addig ez a lehetőség benned van. De azt mondja Jézus, hogy a tömegnek, hogy figyeljetek, láttatok jeleket. De igazából nem a jelek miatt jöttetek. Munkanélküliség van, és ingyen kenyérhez jutottatok. Ennyi. Szóval megint egy nagyon hétköznapi példa jutott eszembe. Szóval ha csak azért megyek el gyűlibe, mert akkor nem kell otthon odáig addig fűteni, az is egy dolog. De biztos nagyon lelkesíteni a lelkesztőt, hogy igazából csak azért vannak ilyen sokan, mert addig ki lehet kapcsolni otthon a fűtést. Na most ez azért majdnem ott van, ha jól belegondoltok. Jelenik Isten fia. Lejön a földre az övéi közé, istenségét mutatja jelekkel és csodákkal, és kiderül, hogy az embereket csak a hasuk érdekli. Azért többenetes, nem? És ugye ennek kapcsán Jézus azért majd tanít a rész további felében, tudunk róla. De hogy azt mondja, hiába láttatok jeleket. Hiába járakkeztetek úgy, mint Isten fia, kenyérnél tovább nem láttok. És ha belegondoltok, az a tömeg, amely ott tolongott Jézus körül, ahol meggyógyultak a betegek, nagy csodákat láttak. De a felházban összesen 120-an voltak. Hát azért ez nem egy olyan hűde nagy tömeg. Szóval 3,5 évig járt kelt az országba. Azt olvassuk, hogy egy-két helyet kivéve, vagy egy-két alkalmat kivéve mindenkit meggyógyított. az, szóval, hogy mondjam, egyik pillanatról a másikra meggyógyulni, vagy egy csillámtavi sétáig, vagy egy templomig tartó séta alatt meggyógyulni, azért az nem piskóta. Még akkor is egy órát tartott. Hát na bum. És a tömeg nagy része azt kiabálja, hogy feszítsd meg. Hát most már egészséges, oda tudott menni. Szóval eléggé ijesztő a helyzet, nem? Így emberileg nézve. Jézus itt azt mondja, hogy de ne a veszendőért fáradozzatok, hanem azért, ami örökre megmarad. Foglalkoztatta ez a dolog jelenlévőket. Követték Jézust, de érezték, hogy a tanítása valahogy nem egészen illik bele abba, ami gyerekkoruktól kezdve a hithű szüleik, majd pedig megfelelő kor után a templomi vagy zsinagógai tanításokba tanítottak a mindenhatóról. Valahogy Jézus kicsit kilóg. Időnként, ez persze csak az én véleményem, időnként úgy tűnik, mintha Jézus még egy kicsit provokálta is volna őket. Szóval, ha szombaton találkozott a száraz kezűvel, találkozhatott volna talán vasárnap is, de inkább szombaton mindjárt meggyógyította. Ezzel aztán feladta a leckét a hithű, mert hogy megszegi Isten törvényét. Csak hogy János evangélium első részében azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Isten saját magát nem tudja megszegni. Szóval nem működik. Tehát nem szegte meg a törvényt. Az ember a logikájával kikövetkeztette, hogy hát biztos, hogy nem lehet Istentől, mert hát nem tartja meg a törvényt. Na de hát ő maga a törvény, nem? Hát ő az alapja a törvénynek. Na és azért a tömeg mégiscsak hithű zsidókból állott, akik azért tudták, hogy ők Isten kiválasztott népe. Úgyhogy rögtön föl is teszik a 28. versbe azt a kérdést, amelyikben minden hívő ember bele szokott szaladni egy néhányszor. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Azt kellene mondani, hogy ez egy teljesen normális vágy egy hívő embertől. Istennek akarok tetszeni. Eszedben ne jusson másként gondolkodni. Csak milyen módon akarok Istennek tetszeni. Egy biztos, a legjobb helyen tették fel ezt a kérdést. Szóval, ha valaki tudott erre a kérdésre kielégítő választ tenni, az biztos, hogy Jézus volt. De azért a kérdés, már a kérdésnek is van egy hátulütője, majd mindjárt elmondom, hogy mindenki értse. Szóval mit tegyek én, hogy tetszem Istennek? És az én jött előre. Nincs ezzel semmi baj, mert mindaz, amit teszek, és közben az a célom, hogy Isten kedvében járjak, azt én teszem, mert a szabad akaratom így működik. Mégsem az igazi a kérdés. Mert hogy alulról felfelé való törekvés. Na és ez már veszélyes. Szóval hány év hívőség kell ahhoz, hogy megüssem azt a minimum szintet, hogy Isten beengedjen az ajtó alatt, de már küszöb fölött a mennybe. És ha ehhez kell, példa lesz, 20-szor végig kell olvasni a Bibliát, és legalább 3 évig gyülibe járni, akkor mi van azzal, aki megtérése után egy héttel meghalt? Szóval, ha az a kérdés, hogy én mit tegyek, erre csak úgy tudok használható választ kapni, ha közben megnézem, hogy Isten mit tett. De Jézus nem hagyta a kérdezőt válasz nélkül, mert ugye mondja a választ is természetesen. De erről majd egy kicsit később. Szóval, ha van egy minimum küszöb, amit meg kell ütnöm, hogy bepottyanjak a mennybe, akkor rögtön támad kérdés az egyik. Akkor miért kellett Jézusnak meghalni? Hát akkor lehet, hogy csak a 120 évre korlátozott életünket ki kéne tolni 220-ra, maradnának ugyanezek az arányok, és nagyjából mindenki, akinek ott a helyen mennybe, be tudna csúszni. Na de ha én be tudok jutni a mennybe Jézus nélkül, hát akkor már csak föl kéne állítani a mércét, hogy mi kell hozzá. A törvény erre pont jó volt. Föl tudta állítani azt a mércét, ami alapján szembesültem azzal, hogy hát én ezt nem ütöm meg. Erre teljesen jó a törvény. Ezt én nem tudom megütni, ezt a mércét. Na, ugye nagyon jól tudjuk, hogy egyedül a tíz parancsolat, tehát az ószövetségi törvény az, amelyik egy olyan szövetségkötése Istennek, hogy feltételes, tehát hogy vannak feltételek. Ezt meg ezt nem szabad tenned. Ha megteszed azokat, amit meg kell tenned, és más nem teszel, akkor jól jártál, ha fordítva van, akkor rosszul jártál. Ezt a törvényt mindenható Isten Izrael népével kötötte. Ebből következik, hogy én, mint nem zsidó, esélytelen vagyok a törvény alapján bekerülni a mennybe. Nincs esélyem, mert hogy törvény. És a törvény azt mondja, hogy a zsidók, az Ábrahám leház származottai, mert velük kötötte Isten a szövetséget. Velem nem, mármint hogy a pogánsággal. Innentől kezdve akkor nincs csúszka, minimum teljesítés, semmi. Ha nincs új szövetség, ha nincs golgotai kereszt, akkor én esélytelen vagyok arra, hogy a mennybe jussam. Mert a törvény kimondja. De ennél sokkal izgalmasabb a törvénynek a működése, mert hogy azt mondja az ige, és Isten is úgy tekint rá, hogy egységes egész. Talán jól emlékszem a számra, azt hiszem 613 megnevezett előírás van a törvénybe, bár a többség csak a 10 parancsolatra szokott gondolni, de van 613. És a Jakab levelében, ezt valahol följegyeztem, Jakab 2.10-ben azt olvasjuk, hogy aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Tehát van 613 törvényem, ha egy ellen vétettem, akkor törvényszegő vagyok. És kész. Szóval az ablaküveg a jó példa rá, ha a szomszéd véletlenből egy sörétet átlőtt rajta, az pont ugyanannyira kár, mint hogyha a zongorát dobta volna be rajta, mind a két esetben csak cserélni tudod. Nincs, csak kis luk van rajta, akkor nem. Szóval az ablaküveg tönkre ment, kész. Egyet vétettem, akkor nem mehetek a mennybe. Vajon a sok hithű zsidó hogy magyarázta ezt meg magának? De mégis én vagyok a kiválasztott, és én vagyok Isten, bezzeg ez a Jézus nevű, hát mégis mit képzel? Hogy erről szólt az élet Jézus korában. Ugyan nagy csodákat tesz, ugyan ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt kellene mondanom, hogy hát Isten van vele, de hát megszegi a szombatot. És különben is, hát milyen életmód az, hogy a parázda nőkkel meg a vámszedőkkel hajlandók ajánlni, hívják oda, szívesebben megy, mint a farizeushoz. Hát milyen hozzáállás ez? Hát mindannyian tudjuk, hogy a farizeusok azok mégiscsak a farizeusok, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Szóval, ha nincs Golgotai kereszt, akkor én a reménytelen kategóriába vagyok. Csak hogy a Golgotai kereszt pont azt mutatja, hogy vége az Ószövetségnek. Amikor Jézust kihallgatják, a főpap megszaggatja a ruháját, hogy most aztán már nem kell tudni, mert bőven eleget mondott, hogy halálra ítéljük. Na de ez törvényellenes volt. A mózesi törvény szerint a főpapnak tilos a ruháját megszaggatni. Egy fő, ha hatalba volt, akkor illet neki mindezt tudni. Egy dolgot jelenthet ez a mozdanat. Az, hogy a lévita, vagy az ároni papságnak itt vége, és kezdődik a Melkisédeki. Az a papság, amelyik egy kicsit már korábban indult, mint az ároni, és idáig tartott a keresztig. Innentől kezdve a Melkisédeki lép életbe. Na ez a mi életünk. De ez egyértelműen azt jelenti, hogy akkor a törvény befejezte a küldetését. Ezt persze itt Bibliánk megfogalmazza, én csak nem kerestem ki azt az ige szakaszt, hogy a törvény a nevelőnk volt egészen Krisztusig, Galata levél írja valahol. Szóval a törvénnyel el tudok jutni Krisztusig, és ez a nagyon-nagyon jó hír. Mert a kereszten leváltódik az ároni papság, és helyébe lép a Melkisédeki papság. Ha változik a papság, akkor változik következésképpen a törvény is. Zsidó levél beszél erről. És ha változik a törvény, akkor vagyok én, mint pogány, esélyes arra, hogy a mennybe kerülhetek. De ha nem a mózesi, ha nem az ároni papság alatt élek, akkor nem az ároni papság rendtartása kötelező rám. És emiatt jó volt a kérdés, amit föltett itt a tömeg, hogy mit csináljunk, hogy Istennek tetsző dolgot tegyünk. Nem tudom, hogy ők belegondolták-e, de ha úgy beleértem azt, hogy odáig eljutottam, hogy saját erőből nem tudom betörteni a törvényt, és ha Isten ezt várja tőlem, ebből csak bukovári lesz. De mit tegyek, hogy bekerüljek a mennybe? Mert hát persze, hát egyértelmű, hogy a mennybe akarok menni. Ezzel semmi gond nincsen. A 29. versben, János 6-ban Jézus azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Azt kell mondani, hogy hát ez egyszerű. A válasz az, hogy igen és nem. De semmi baj nincs vele, mert az igen és a nem közötti feszültségbe nagyon jól egyensúlyba lehet élni. Tehát ez egy nagyon jó helyzet tud lenni. Ez egy János, nem az egy János, hanem János evangéliuma 1.14-be azt olvasjuk, hogy az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Szóval higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgyetek az igében, higgyetek Jézusban, mert hogy ők egyek. Innentől kezdve mindenki hátradőlhet, megkönnyebbülhet, hogy oké, hát akkor itt a Biblia a kezembe, nincs más dolgom, mint a Bibliában hinni. Oké. Az igaz, hogy ez egy kicsit azért nehezebben megfogható, mint az, hogy évente háromszor el kell mennem, és áldozatot bemutatni minimum, vagy a három közül egyszer, mert annyira messze lakom, és olyan a gazdasági helyzetem, hogy a hármat nem tudom megengedni magamnak. Hát annál ez egy kicsit, hogy is mondjam, más jellegű. Mert ha csak az a dolgom, hogy egyszer elmenjek Jeruzsálembe egy évbe, hát majd valahogy megoldom, és utána hát betöltöttem a törvényt, nem? És képzeljétek, még jobb vagyok, mint a szomszédom, mert az annyira fájt a lába, hogy tavaly nem tudott elmenni. Ugye mennyivel jobb hívő vagyok? De Jézus azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldtek. Na de, ha szépen nyelvészkedünk, akkor nagyon pontosan látjuk, hogy ez nem arról szól, hogy higgy a róla alkotott véleményeknek, a róla való ismeretnek, higgy a saját elképzeléseidnek, vagy tapasztalataidnak, hanem abban higgy, akit elküldtek. Jó. Hiszek. Azért volt egy ember, aki azt mondta, hogy hiszek, Uram, de azért légy segítségül az én hitetlenségemem. Mert ugye a hit az azt csinálja, mint a vérfolyásos nő. Ha megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok. Nem azt mondta, hogy lehet, hogy meggyógyulok. Biztos elmondtam, de ez a nő, ez igazából a megkövezését kockáztatta, bár lehet, hogy el volt keseredve annyira, hogy azt mondta, hogy már mindegy, akár meg is hal. Mert ha kiderül, hogy vérfolyásként bement a törvénybe, akkor azért büntetés jár, méghozzá halál, mert a törvény az egy egészen egyszerűen büntette a dolgokat, sok-sok kővel, mert hogy tisztátalan volt. És Aggeus óta tudjuk, hogy a tisztátalan dolog az ragad. A szentség az nem ragad. Kivéve Jézust. Mert nálam meg pont fordítva működött. Megérítette a halottat, a halottábat föl. Nem Jézus vált halottá. Megérítette a vakot, és látóvá vált. Nem Jézus vált lakká. Megérítette a leprást, amit a törvény tiltott, tényleg, de kicsit provokálta a jelenlévőket. Csak akkor fogyottá vált a történet, mert abban a pillanatban, hogy valaki tiszta, őt meg lehet érinteni. Amikor azt mondjuk, hogy betöltötte a törvényt, akkor ez is benne van. Nem áthágta, betöltötte. Mert hogy a benne lévő élet menekült a sötétség előle. Nem volt esély rá, hogy a sötétség nyerjen. Egy helyen jegyzi meg a Biblia, hogy Jézus nem tudott sok csodát tenni, méghozzá Názáretben. A Biblia megmagyarázza, de játszunk el egy kicsit a gondolattal. Szóval Jézusnak kevesebb gyógyító ereje volt Názáretben, mint bárhol máshol. Az kizárt. De akkor kin múlott? Hát miután több szereplője nincs, mint a Názáretben lakók, akkor valószínű az embereken. Hát legalábbis én így gondolom. És akkor ma kin múlik. Názáretnél azt mondja, hogy nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Pedig hát a vérfolyásos nő azt tudott hinni benne, a názáretiek nem. Hát mennyivel több gyakorlata volt annak a nőnek? Nem valószínű, hogy volt, legalábbis a Biblia nem nyilatkozik róla, hogy minden negyed évben másik problémát szabadult volna meg. János 12.37 ki is mondja, hogy noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne. Mert hogy a hírcsatornák működtek már akkor is, tehát Jézusnak a híre az körbe el volt terjedve, ha járt Názáretbe, hanem ma tudták. Mert hogy annyira döbbenetesen nagy dolog volt, ami belőle fakadt. És kíváncsiak is voltak rá. És mégis, szóval ennyi jelt tett, és nem hittek benne. Hit. Persze, hogy hiszek. És tényleg. Csak. Szóval a hitemet mi befolyásolja? Hiszek abban, akit a mindenható Atya Isten elküldött. Hiszek abban, amit XY testvértől hallottam, láttam csodákat, és biztos igaz, vagy hiszek. Ha már a gyógyulás szóba került, nem én ne került szóba, van egy széles körben elterjedt nézet hívők között, hogy Isten szuverén, és azt gyógyít meg, akit akar. Túl sokat nem akarok időzni ennél a kijelentésnél, de nagyon közel van az igazsághoz, úgyhogy a legjobb hamisítvány. Azt hiszed, valaha lesz esélyed azt mondani Istennek, hogy igazságtalan vagy, mert engem nem gyógyítottál meg, őt meg igen. Felejtsd el. Isten igazsága nem fog csorbát szenvedni. Szóval a hitem kin vagy min nyugszik. Kin vagy min alapszik. A tapasztalatom az ellent mondhat a hitemnek. Volt ez a, azt hiszem, Sámgár nevű emberke, aki egy száradt szamar ácsonttal levelt 600 filiszteust. Ezt megcsinálta Gedeon is. Az volt a másik, aki ugyanezzel a győztes eszközzel harcolt a filiszteusok ellen. Na most, mi volt ebbe az emberbe, amelyik erre a mozdulatra indítani tudta? Szóval 600 filiszteus, az úgy akárhogy is nézzük egyel szemben, az a túlerő. A kezében lévő eszköz az nem a mai kornak megfelelő lézer technológia vagy stb., hanem valami abszolút semmiség. A kart. Nyílról ne beszéljük, nem tudom, volt a nyílok. Szóval egy abszolút semmiség. Biblia följegyzi, hogy hát 600 ember két kinyírt vele. Na most, ha mindegyik emberre csak egyszer kellett ütni, hát próbálj fizikailag üres kézzel 600-at ütni. Fizikai teljesítmény szempontjából is izgalmas kihívás. De minden pillanatban veszélybe vagy. Szóval, ha ez az emberke nem hitt a mindenható Istenben, akkor nem tudom mivel, vagy hogy csinálta. Utána a Biblia jegyezte föl, hit benne. A tínédzser korú Dávid, amikor szembeszáll az oroszlánnal, hát ha nem hisz abban, hogy Isten megvédi, akkor nem tudom, hogy honnan szedte, akkor inkább vakmerőnek tartom. De ugyanezt megcsinálta Góliáttal is. Na, ott már mások is vakmerőnek tartották. De Isten valahogy ott volt. Valahogy benne volt ezekben a mozdulásokban. Van egy golgotai kereszt, amely elhozta nekünk azt a lehetőséget, hogy győztesek lehetünk. Csak el kell hinni, hogy győztesek vagyunk. Ha úgy állok hozzá egy kihíváshoz, próbához, bárminek is nevezhetem, hogy megpróbálom, vagy kipróbálom Istent, akkor elbuktam. Mert Isten nem arra biztat, hogy próbálj ki. Azt mondja, hogy higgy. Vigyél be a szituációba. Abban a hitben, hogy te vagy a győztes. Ha a tapasztalataimra bízom, akármilyen kimenetele is lehet a dolognak. Ha a hitemre bízom, akkor Isten azt mondja, hogy na végre, akkor most megbillenthetem az áldás szaruját. De én döntök. Ebbe ez az izgalmas. A názeretiek úgy döntöttek, hogy nekik nem kell Jézusból. És nem mentek oda hozzá, hogy megérintem a ruháját. És nem gyógyultak meg. A niniveiek, amikor jött ez a Jónás proféta, aki Istennek egy nagy embere volt, csak az engedelmességét ne feszegessük, mert azért ott vannak kérdőjelek, nem? Szóval Isten azt mondta, hogy menj jobbra, akkor oké, Istenem, melyik a bal oldalam? És irány a másik oldal. De azok meg megtértek. 120 ezer. Ezt a Jónást kellett a mindenhatónak használni erre. Hát azért, amikor a hajón van, a többiek imádkoznak, meg könyörögnek, ő meg elmegy aludni, hogy hagyjatok békén. Egy nagyon-nagyon értékes ember volt, nem? Ma bocsánat, remélem érzitek az idézőjelet. Nem a jóságodért használ Isten. Nem a törvényszerű életmódodért. Az engedelmességedért és a hitedért. De ott meg nincs felső korlát. Hogy nem minden úgy megy, ahogy elképzeltük? Az biztos. Hogy időnként olyan is közben jön, amire senki nem számított? Az is biztos. Hogy nem leszünk győztesek? Az kizárt. Na, az kizárt. Nem tudom, hogy kinek mennyi, mekkora győzelmet jelent a golgotai kereszt. Az emberi mérték szerint az nem az. De aki megismerte Jézust, az mindenki tudja, hogy ennél nagyobb győzelem nem volt a világtörténelemben, mint ami ott megtörtént. Ennél nagyobb győzelem nem volt, mint a kereszten. Szóval, amikor Jézus azt mondja a tövegnek, hogy higgyetek abban, akit Isten elküldött, és akkor maradandó eledelhez juttok, ami az örök életre visz, akkor ő nagyon-nagyon szépen fogalmaz. Azt hiszem, időnként az a bajunk, hogy Isten tökéletessége nem fér bele a fejünkbe egyszerűen, legalábbis az enyémbe biztos nem. És amikor már azt hiszem, hogy ez adja a logika, akkor kiderül, hogy hopp, Istennek van egy fél mondata hozzá, és az egész logikán billent. Csak hogy neki van igaza. Szóval, amikor az ember vesz egy műszaki cikket, akkor adnak hozzá egy ilyen könyvet, és ha normálisan akarod használni, akkor előbb-utóbb eljutsz oda, hogy bele kell nézni a könyvbe. Mert egy csomó dolog működni fog. Meg el fogod tudni érni, meg már van tapasztalatod. Na most az ember az ennél egy sokkal izgalmasabb teremtmény. De hogy hogy működik, időnként oda kell nyúlnod a Bibliához, hogy a teremtő véleményét megismert. Hogy így tudsz működni annak érdekében, hogy rendeltetésszerűen élj. Na most a hívő ember rendeltetése ezen a földön az, hogy megdicsőítse Jézust mindenben. És az egyik nagy elődünk azt mondta, hogy hát ha kell, akkor még szavakkal is. De tegyünk tanúbizonyságot Jézus mellett. Ezek után, ha úgy tűnik, hogy a délelőtt elhangzott dolgok túlzottan nagy kihívást jelentenek, akkor búcsúzásképpen egy megnyugtató igevers, 2 Korintus 3.18. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Ha hiszel annak, akit Jézus elküldött, akkor ennek az igeversnek hinned kell. Átváltozunk, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Figyelj, ez a dicsőség független attól, hogy a szomszédod mit mond, vagy a szülőd, vagy a gyermeked. Független attól, hogy kinek mi a véleménye. Isten kijelentése. El kell hinnad. Amen. Álljunk fel, imádkozzunk még közösen.